Mennyi édes atyánk, hálódással állunk meg előtted azért, hogy könyörültél már a teremtés első pillanatában, amikor azt mondtad, legyen világosság, és elválasztottad a sötétségtől azt. És aztán könyörültél akkor is, amikor úgy küldted ide fiadat erre a világra, hogy ő volt a világ világossága. És könyörültél azóta is minden generációban, hogy az ő nyomában mi is lehetünk, formálódhatunk a világossággal és világossággá, ha őt képviseljük, ha neki szolgálunk, ha őt jelenítjük meg mindazok között, akik közé helyezted az életünket. Erre bátoríts bennünket most is igéd és lelked által, formálj, hogy ne a sötétséget növeljük, hanem a világosságot ragyogtassuk, ami a tied. Légy itt közöttünk, áldj meg bennünket, ígéreted szerint. Amen. A mai újszövetségi szakasz egy részét olvasom, Máté Evangélium a 5. részéből, a 14. versről a 16. versig terjedőt, ahol ezt mondja Jézus, ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyűjtenek, hogy a vék alá, hanem hogy gyertyatartóba tegyék és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy gondolom, hogy a hegyi beszéd ezen részei nem csak a boldogság mondások, amiket az előző napban olvastunk, hanem ezek a szakaszok is a kedvenceink közé tartoznak Jézus mondani valójából, és az első, amivel kapcsolatosan elgondolkodtat a Jézus is szó, hogy milyen hamar tovább irányítja magáról a figyelmet a tanítványok felé, de nem azért, mert szerény, hanem azért, mert tudja azt, hogy sokszorozni kell azt a világosságot, amit ő hozott ebbe a világba, és ezt valahogy csak úgy lehet elvégezni, hogyha a tanítványokon keresztül meg sokszorozódik ez a fajta világosság. Én úgy gondolom, erről beszél, amikor azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Mindig elcsodálkozom, amikor a teliholdas éjszakák vannak, és mostanában is ilyenek vannak, hogy micsoda fénye van még a visszatükröződő fényű holdnak is egy ilyen sötét éjszakában. Mennyi minden sokkal jobban észrevehető, látható az éjszak ellenére is, hogyha csak visszatükrözött világosságról beszélünk is. Úgy gondolom, hogy ezek a képek, hogyha összevetjük a Jézusi mondani valóval, akkor sokat elárulnak arról, hogy nem becsülte le a bennünk levő keveset sem, vagy visszatükröződés sem, még ha önnön világosságunkról nem is beszélhetünk. Legyen hát az első a hálaadás szava azért, hogy Isten nem hagyta a kozmoszt sötétségben, és nem hagyta a világunkat sem sötétségben, hanem gyakorlatilag a teremtés első pillanatától kezdve végig arról is szól az evangélium, hogy azt a szellemi világosságot, amiben a dolgok helyre kerülhetnek, alakulhatnak, formálódhatnak, értelmet nyerhetnek, formát mutathatnak, azt ő megalkotta, és nem rejtett el, és nem zárt ki belőle. A második mondat arról szól, hogy nem rejthetik el a hegyen épített várost, és ez összekötődik talán a következő versben található gondolattal is, hogy a gyertya se arra való, hogy véka alá, hanem hogy gyertyatartóba tegyék. Jeruzsálem, aki járt ott, azt tudja nagyon jól, hogy egyrészt a fehér falaival, másrészt a hegytetőn való elhelyezkedésével messziről jövő embernek is utat mutat, és aki pusztában meg ilyen forró égővi víztelen utakon jár, annak mindig biztatás egy ilyen városnak a felsejlése. Én amikor éjszakai utazásokon vagyok, akkor akár autópálya mellett, akár repülőgépben nagyon szeretek gyönyörködni a messziről felsejlő fényeken. Nem is mindig a direkt világosságot látom, hanem a felhők esetleg eltakarják még a várost. Csak a felhő alján rajzolódik ki a város fénye, és ez már utat mutat, és mindig játszom a gondolattal, hogy vajon fel tudom-e ismerni, hogy melyik városnak a fénye lehet, mert nyilván egy kisebb település már nem olyan erővel világít. Tényleg nem rejtethetik el a hegyen épített város, az ha akarja, hanem utat mutat, biztat, bátorít, és reménységgel tölt el. Ez is úgy gondolom itt van a jézusi képben. És itt van a képben az is, amivel folytatja, a gyertya véka alatt vagy gyertyatartóba tegyék, mert hogy hát ma már nagyon egyszerűen gyújtunk tüzet, akár gyufával, akár öngyújtóval, de gondoljunk az ókori időkre, vagy akár a mi középkori ismereteinkre, tanulmányainkra, hogy ugye a templom látogatás alól fel volt mentve a tűzőrző, a lángőrző, mert hogy nem volt egyszerű tüzet csiholni. És ha egyszer meggyújtottak mécsest, lámpást, akkor azt őrizték, ha elmentek otthonról, akkor letakarták, hogy nehogy kigyulladjon a ház, de nem ez volt a normális működésnek a helye, hanem hogy utat mutasson, világítson, megmutassa a benti térnek a lehetőségeit. Ez pedig számomra abban jelent biztatást, hogy valamennyien hálásak lehetünk annak, aki bennünk is meggyújtotta a világosságot. És nem kell mindig gyújtogatni. Tehát ez, nekem gyanúsak azok a történetek, aki 13. megtéréséről szokott beszámolni, mert az azt mondja, hogy 13-szor kellett újra gyújtani. Egyszer kell az embert, ha gyertyának szánták, vagy fáklyának szánták, vagy meggyújtani, és aztán vigyázzon arra a lángra, amit kapott. Tudom, nem igaz mindig teljes lánggal, néha inkább füstölök, meg néha kevesebbet mutat magából. De nem is ez a kérdés, hanem az, hogy egyszer megtörtént-e az a minőségi nagy áttörés, hogy a sötétség világában fényt kaptunk, és fényt adhatunk tovább, mert valaki meggyújtott. Meggyújtott a saját fényével, a saját szeretetével, a saját ajándékaival, tartalmával, és innen kezdve már nem arról szól a történet, hogy ezt el kell rejteni, hogy ezt szégyenlősen el kell takarni, félni kell tőle, hanem használni kell és szolgálni kell vele. Ezzel is fejezi be a harmadik vers, úgy gondolom, nagyon szépen, mert hogyha megrója más helyen a tanítványokat az Úr Jézus, hogy miattatok káromoltatik Isten neve a pogányok között, itt a pozitív gondolat jön ugyanerről elő, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon érdekes, úgy gondolom, és megfontolandó szerénységre int a mondat, mert arról szól, hogy mi sokszor azon tudunk elakadni, hogy emberektől kapunk-e dicséretet. És hogy munkatársi közösségben kitől, vagy mennyi dicséretet kap, és érthető emberileg, ez a része teljesen érthető, emberek vagyunk. Szeretünk épülni azzal is, hogy megdicsérik a tevékenységünket. De azért a jézusi gondolat, úgy gondolom, pontosan azt kellene, hogy arra kellene, hogy emlékeztessen bennünket, hogy igazán minden fény, minden láng, minden világítás az visszamutat az első gyújtóra, arra, aki alkalmasnak talált bennünket, hogy meggyújtson. És ilyen értelemben, hogyha látják az eredményét ennek a fénylő világosságnak, akkor a mennyei atyát dicsőítsék érte. Ezt még úgy gondolom, hogy értették a Bibliában jártas atyák, a reformációkor, a 16. század is értette, nálunk is értette. Ez nem valami kötelező álszerénység volt, vagy szerénység, hanem ezt a fajta igei látást úgy gondolom szépen tükrözte, hogy nekünk az nem baj, hogyha nincs minden apró vagy nagyobb jó tettünk a kis noteszünkbe feljegyezve, ne tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, de hogy a mennyei atyát viszont dicsítsük, ha valakit látunk, és valamiben látjuk a munkájának az értelmét, az eredményét, az életének a világítását, az már fontosabb. És én nem tudom, ti hogy vagytok vele, el kellett nekem is egy kis időnek telni ahhoz, hogy az eszem belőjön, és belássam azt, hogy hihetetlenül hálás lehetek Istennek emberekért. Valahogy ezt a legjobb nevelésben sem így tanítják, hiszen a szülők is szerények a maguk szülőségében, inkább aggodalmaskodnak, hogy talán jó szülőke, vagy rossz szülők, vagy többnyire senki sem nagyon büszkékedik a maga szülőségével, már amikor talán nagyszülője lesz, akkor jobban tanul az elkövetett hibákból. Nem mondja a gyereknek, hogy fiam, hát bizonyos kérdésekben például mindazért, amit kaptál a szülői háznál, lehetsz hálás. Aztán, amikor az ember már a saját útjait járja és a saját erejét is meg kell próbálnia, akkor egyszer csak rá döbben, hogy bizony voltak az életemben olyan tanárok, olyan pedagógus személyiségek, olyan barátok, olyan ismerettségek, olyan rokonok, és olyan szülők is, vagy testvérek is, akikért nem győzök hálát adni, amikor elkezdem mazsolázni, hogy mi mindent kaptam emberektől. És valahogy így tudom a dolgot elképzelni, hogy azért járja végig az ember ezt a hálaadás utat, hogy az ős okra visszataláljon, hát ki másért lehetek leginkább hálás, embereken keresztül is, emberek szolgálatán át is, mint azért, aki őket is meggyújtotta. Aki nekik is adott a maga világosságából, és aki őket is felhasználta arra, hogy értelmes közösségé formálódjunk, és ne a sötétséget növeljük. Sok-sok napi imának kellene, úgy gondolom, bennünk felcsendülnie azért, hogy mindazokért, amit embereken keresztül az Úristen adott nekünk, és emberek szolgálatán, szeretetén, hűségén keresztül, azért a mennyei Atyát tudjuk dicsőíteni nap mint nap, óráról órára, percről percre. Adjunk hálát azért, aki világosságot gyűjtött a szívünkben. Mennyi édesatyánk, valóban hálaadásra késztető az, hogy te nem úgy helyezed el az életünket, hogy ne növekedhetne, ne formálódhatna, alakulhatna más emberek szolgálata, világítása, ragyogása nélkül, amit végső soron ugyanúgy tőled kapunk, és ugyanúgy a te ajándékod, mint ahogy a bennünk gyújtott világosság is a te műved. Köszönjük azokat, akik ilyen értelemben a legtöbbet adták a mi életünk kiteljesedéséért is, önzetlenül, nem várva érte talán sokszor köszönetet sem, hanem csak ott voltak, mint amilyen egyszerűen otthon a lámpatartóban a lámpa, a gyertyatartóban a gyertya, a mécses, amely semmi más nem tesz, mint továbbadja azt a minőségében mást és újat, ami rábizatott önmaga életének elpusztításával is. Így adunk hálát elsősorban az Úr Jézus Krisztusért, aki nem tekintette zsákmánynak a maga életét, hanem szétosztogatta minden javát a rábízottak között. És így köszönünk meg minden emberi életet, aki kimondva vagy kimondatlanul is az Úr Jézus Krisztus nyomában az ő világosságát meglátva és értékelve maga is világított, ragyogott, a mi életünknek utat mutatott, segített, bátorított, és lehetőséget adott, hogy magunk is rátaláljunk erre az útra, magunk is vágyjuk, hogy meggyújtott életű emberek lehessünk. Könyörülj rajtunk, hogy ez a világosság ne véka alatt maradjon, hanem ahogy mi is kaptuk, ugyanolyan szeretettel, hűséggel, odafigyeléssel tudjuk megosztani a ránk bízottak közösségében, legyenek azok kicsinyek, gyermekek, fiatalok, vagy éppen idősek, közösségek, vagy éppen magányos emberi életek, mindenben a te neved dicsőítessék, mert te vagy az, aki valamennyünkben tudsz és akarsz világosságot ragyogtatni a magad világosságát. ezt tartsd meg, ezt növeld, ezt engedd meg, hogy szolgáljon valamennyiünknek, most és minden időben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, a mi úrunk megtartó Jézusunk ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.